Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, köszönöm, hogy ma is minket választották. Nem fogják megbánni, nagyon sok fontos és aktuális téma van. Vannak olyan események, amelyek néhány órával ezelőtt fejeződtek be, úgyhogy tényleg van miről beszélgetnünk. Egy váratlan megbetegedés miatt három vendéggel beszélgetünk ma este, Pusztai Erzsébet, Szakonyi Péter és Lantos Mihály. Nagyon köszönöm, hogy rászánták az idejüket, időtöket. Egyes szám, többes szám, magázás, tegeződés, problematika erre a mai műsorra. Nyilvánvalóan a miniszterelnök mai évértékelőjével kezdünk, aminek azt a címet adtuk, hogy Orbán 2026 a győzelem éve lesz. A kérdés, hogy kinek a győzelmé, nézzük meg az összefoglalót.
A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon, ezt majd április után fogjuk eltakarítani. A putyinozás primitív és komolytalan. Brüsszel azonban kézzelfogható valóság és közvetlen veszélyforrás. Ezt se gondoltuk volna 20 évvel ezelőtt.
Orbán Viktor hosszan sorolta saját rendszere eredményeit, hogy bevezették az otthonteremtési programot, a nyugdíjasok is megkapták a 13. és 14. havi nyugdíjat, és megemelték a minimálbért. Brüsszeli kreálmánynak tartja a Tiszát, amelyet a németek alapítottak Manfred Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászló anyaságával. A miniszterelnök szerint a globális nagytőke is beszállt a meccsbe.
A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái. Amíg nemzeti kormányban nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába.
Végül kijelentette, hogy 2026 a győzelem éve lesz.
Több fejezetre osztottam ezt a beszédet, és majd menjünk végig minden fejezeten, de elsőként egy körkérdés, hogyha egy szóval vagy egy rövid jelzős szerkezettel kellene jellemezni ezt a mai előadást, akkor kinek mi jut eszébe? Erzsébet?
Hát én elég hosszú ideje most már émelgek ezektől a szövegektől. Az jut eszembe. Hány ingerem lesz lassan?
Agymenés. Totál agymenés.
Mihály?
Hát nekem az jut eszembe, hogy Orbán Viktor annyira megfáradt most már ebbe a hosszú-hosszú kormányzásba, hogy azt a 2002-es toposzt veszi elő, hogy a globális nagytőke az, aki ellen lehet és kell küzdeni, de már ezt sem tudja csinálni azzal a lendülettel, mint 2002-ben, amikor csak úgy zárójelben mondanám, hogy nem sikerült újra ez.
Igen, arra emlékszem, hogy akkor az első forduló után az volt a mondás, hogy szárnyanak a tőzsdék, ez mutatja, hogy mekkora a baj, hogyha a baloldal visszatér. Jó, akkor kezdjük mondjuk a pozitívumokkal. Amit vállaltak, azt megcsinálták.
Bele lehet ebbe kötni? Hát a repülő rajttal kezdhetjük az elmúlt
év. Ez az egész 4 évre szól, ez az, amit vállaltak megcsinálni.
Azt értem, de hát ebbe volt a gyorsuló növekedés, volt a repülő rajt, volt az infláció, földbe döngöltük, ugye.
Hát minek után nagyon jól rúgtuk.
Egyik, így van, egyik se jött be.
Jó, akkor hadd legyek az ördög ügyvédje, ha ez nem tiszteletlen így. Orbán Viktor azt mondja, hogy ugyan nincs növekedés, szerinte 1%-os GDP növekedés van, 0,3 volt, mindegy, kicsire ne adjunk, ám de pont ez mutatja a magyar gazdaság erejét, hogy nincs GDP növekedés, de van 11%-os minimálbéremelés. Amely gazdaság erre képes, azzal nincs baj.
Hát az a baj, hogy nem képes.
Az a baj, hogy ebben ez az egy mondat hűen tükrözi azt az abszurd helyzet, ami ma Magyarországon van. A termelékenység nem nő, egyszerű összeszerelő üzem lett az ország az elmúlt 16 évben, nem nő a GDP, 4 éve stagnál, tehát akármit is mondanak, ezt mindenki érzi, miközben emeljük a béreket. Tehát egy egyszerű háziasszonynak nem lehet azt megmagyarázni, hogyha ugyanannyi pénzből többet kell fordítani, mondjuk takarításra, élelmiszerre, akkor érzi, hogy a más honnan kell elvennie.
Igen, ezt a példát szokták hozni, de azzal cáfolják, hogy az államháztartás nem így működik, mert az államháztartásban annyi pénznek hitelt nyomnak, amennyi kell. Na, hát a politika hitelből. Számára.
Hát ilyenkor a háziasszony is hitelt szokott fölvenni, aztán utána jön a baj, ugye?
Hát oké, de hogyha... Tehát én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az átcsoportosítás. Tehát, hogyha beérkezik valamennyi bevétel, és azt odaadjuk a családok támogatására, ugye ami Orbán Viktornak az egyik kedvenc veszőparipája, és nyilván én is egyetértek vele, de ugyanazt a pénzt azt valahonnan be kell termelni. És ez olyan, mint az árréstop, hogyha esetleg jut rá időnk, akkor úgyis talán igen, beszélünk róla, hogyha az persze az öröm, hogyha én bemegyek a boltba, és olcsóban vásárolok meg bizonyos termékeket, de azt megfizetem valahol máshol.
A másik, a drágában veszem.
Az, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy milyen fantasztikus és pozitív dolgokat vittek véghez, ezek tényleg nagyszerű dolgok, de hát a társadalomnak a nagy része pedig megfizeti ezt valahol máshol.
Na de itt van egy másik oldala a dolognak, a hosszú távú következmény. Mert hogyha a vállalkozókat, a különadókkal, a gazdaságot, ugye miért nincs növekedés? Nincs növekedés, de emeljük a bért, akkor egy csomó vállalkozás elbocsát embereket, vagy tönkre megy, mert nem tudja kifizetni. És ez hosszú távon tartósítja azt, hogy a gazdaság nem tud növekedni.
Mondott hát még egy erőset Orbán Viktor.
Ez teljesen abszurd szöveg,
ami ide a gazdasághoz
nincs bevétel,
kapcsolódik.
De emeljük a juttatásokat.
Szóval Péter, te arra mit mondasz, hogy Orbán azt mondja, hogy 10 év alatt 15 ezer milliárd forintnyi pénzt vettek el a multiktól, a bankszektortól, egyéb szektoroktól, különféle különadók formájában, és ezt az emberekhez csoportosították, és ez egy siker.
Megengedett, hogy kijavítsalak?
Igen.
14.956 milliárd. És ennek azért van
jelentősége. Én felfelé kerekítettem, elnézést.
Oké, de ennek azért van jelentősége, mert hogyha egy ilyen összeg elhangzik, ez egyébként is felfoghatatlan pénz, szerintem az emberek 99%-ának, és magamat is ideértem, de hogyha pontos számokat mondunk ki, akkor az olyan sokkal hitelesebb.
Jó, hát évi 1000 milliárdot vontak el, tehát bizonyos szektoroktól, igen, és ez a lakossághoz vándorolt, ezt pozitívumként mondta.
Igen, ez lehet, hogy pozitívum. Én a pontos soha nem számoltam ezt ki, nagy gyanúm, hogy a kormányfő sem, hanem bemondott egy olyan számot, ami jól hangzik. Egyetértek veled, mondjuk egy svájci bank is úgy adja meg az éves eredményét, hogy rapperre megadja, hogy mit tudom én, 15.642 svájci fran és 42 rappen. Mert ebből tudja a kedves banki ügyfél, hogy ez egy precíz bank, mert nem kerekít föl. Na most itt is csak azt kell megnézni, oké, elvonták a multiktól, még azt el is hiszem, de mire fordították? És milyen módon fordították, és ki fizette meg? Mert nyilvánvalóan a kormány mondjuk a bankok esetében a tranzakciós díjjal mindenkit megkaszált. Bárki, aki utalja a közüzemi számlát, fizeti ezt. Tehát kitől vonta ezt el? Nem a bankoktól, tőlünk vonta el, csak ez így sokkal jobban hangzik.
Van egy közbeiktatott
szereplő. Ez az átcsoportosítás, az igazi átcsoportosítás, igen, hogy adókkal, különadókkal, ugye a kiskereskedelmi különadó, aminek következtében az élelmiszerárak gyönyörűen nőtek, megnőttek az árak is, és ezt a különadót szépen a Juliska néni, a Mariska néni és mindenki más fizeti, és utána ők beszedik ezt a pénzt, és osztják, ahogy osztják. Tehát a igen, saját tulajdonképpen, ha nem is pontosan, de az emberek saját zsebéből kivett pénz az, amit tovább osztanak.
Igen, hát ezt akartam mondani.
Kis hitellel kiegészítve.
Ezt akartam mondani az előbb, hogy ezek a tranzakciós díjak, azokat mi fizetjük meg mindannyian, és én azzal ki is tudok békülni, hogy igen, azt akkor adjuk oda a családoknak, főleg olyanoknak, akik rászorulnak, és mondjuk aki nem annyira, annak meg nem, tehát nyilván itt valamiféle differenciálást be kellene vezetni, ami viszont inkább eszembe jutott erről, hogy az itt szerintem érdemes odafigyelni Orbánnak a narratívájára, mert nem azt mondta, hogy elvontuk, hanem elvettük.
Vettük, persze.
A bankoktól, és azt odaadtuk a családoknak, tehát hogy...
Uh-huh. Ez olyan, mint a Bözsi néni, hogyha olyanok lesznek a számok, akkor majd megint emelek, mondta Bözsi néninek. a nyugdíjemelésre vonatkozó kérdésre.
Oké, én inkább a narratívára akartam felhívni a figyelmet, hogy azért ez egy sokkal erőteljesebb és sokkal durvább fogalmazás, hogy elvettük, mert nyilván ezzel elvettük a pénzt azoktól, akiknek sok van, és ezzel nyilván játszik arra a bizonyos zsigeri gyűlöletre, irítségre és mindenfélére.
Hát ennyit a baloldali politikáról,
és én azt gondolom, hogy ez tehát én nem ezt várnám mondjuk egy felelős kormányfőtől, hogy a zsigeri irítségre játszon.
De nézzünk egy másik konkrét példát. A kereskedelmi különadó. Ma, ha valaki vesz mondjuk 100 forintért egy zsömlét, mert sajnos egy zsömle vagy egy kiflimál lassan, nem is lassan, ennyibe kerül, abból 31 forint adó. Akárhogy, és ezt muszáj megfizetni. Ennek ugye két, következménye is lehet, hogy kénytelen az élelmiszer olyan termék, amit az emberek kénytelnek megvenni. Egyrészt megmutatkozik ez a családok büdzséjébe, tehát hogyha egy gondos család anya vagy egy gondos családapa előre tervez és megnézi, hogy egy bizonyos hónapban mennyit mire költ, és akkor azt látja, hogy az energiára, amit ugye megint elvettünk, visszaadtunk, itt most ebben nem mennék bele, és az élelmiszerre mennyi megy, és mennyi marad megélhetésre, úgy értem, mondjuk könyvre, netán színházra, akkor a fejéhez kap, mert látja, hogy alig marad.
Igen, ez az a mutató, amiben Bulgáriával szintén utolsók vagyunk, tehát a lakossági fogyasztás.
Olyan mértékben csökkent.
Jó, akkor menjünk át a külpolitikai összefüggésekre, mert én a miniszterelnök logikáját értem, tehát nagy a baj, háború van, mindenki háborúzni akar Európában, kivéve minket, meg az amerikaiakat.
Meg az oroszokat.
Ezért mondja, hogy a putyinozás primitív és komolytalan, Brüsszel viszont kézzelfogható valóság és közvetlen veszélyforrás.
Erre mondtam, hogy undorító. Egyetlen ember indított háborút Európába, és az Putyin. És soha el nem hangzik a neve. Soha egy szó
putyinozás,
nincs arról.
Ennyi volt most a putyinozás.
De igen. Hát ki az, aki a civileket, a vonatot, időnként az óvodát bombázza, az energiarendszert bombázza, hogy a civil lakosság élet lehetőségeit teljesen kikészítse.
Vagy munkásokat.
Hogy fagyjanak meg.
Igen.
Egyetlen ember, aki háborút kezdett ebben az Európában, de az ő neve soha nem hangzik el, hanem Európa akar háborút. Hát ez a legundorítóbb dolog, amit hallottam.
Jó, hát igazából én értem Orbán Viktort, hogy azt mondja, hogy a putyinozás az primitív dolog. Most nyilván lehetne sorolni, hogy mondjuk a poloskázás meg a brüsszelezés az nem undorító dolog-e. Ez végül is ízlés dolga. De az, amikor azt mondja, hogy ahogyan Donald Trump lett az amerikai elnök, akkor az amerikaiak kiszálltak a háborúba. De tényleg? Tehát tényleg nem küldenek pénzt, fegyvereket Ukrajnába?
Hát csökkenő mértékű a támogatás, meg Európával vetetik meg a fegyvereket, amik az ukránoknak mennek, de nem vonultak ki.
Hát oké. Viszont az Orbán narratívájában ez mind-mind csúsztatás, az, hogy Európa katonákat akar küldeni, tehát hogy már most toborozzák a katonákat, és akarnak küldeni. Tehát ha jól tudom, akkor csak annyira volt szó, hogyha vége lesz háborúnak, de azok már ugye nem háborúzni mennek.
Ez már jóval több, mint csúsztatás. Ezek látványos hazugságok. Ahogy a Hitlerről is hazudott.
Jó, de itt
mert nem volt, arról volt szó.
Igen, szóval tovább menve a gondolatmenetem, mert ha Európa rossz, és a globális vállalatok rosszak, és főleg azon vállalatok, háborúpártiak és nyerészkedők, ahol például a Shell-nél dolgozott Kapitány István, vagy az Erste Banknál Kármán András, akkor logikus, hogy azt írják, hogy háborús szövetséget alkottak ezen nagy cégek Európával, Brüsszellel, és a háború vámszedői.
A magyar külügyminiszter tavaly ősszel a Shell-lel kötött nagyon nagy szerződést, hosszú távút. Ezek szerint a magyar külügyminiszter lepaktálta Shell-lel. Hát elfelejtették?
Összecsúsztak októberbe az volt. Nem tudom, erre én nem tudok magyarázatot adni, de
októberbe volt, igen. Egy nagyon komoly, hosszú távú, nagyon sőt, dicsérte Szijjártó, a legnagyobb megállapodásunk, igen, a Shell-lel.
De csak a másik meg az, hogy halálvámszedőiről beszélni. amikor a magyar kormány messze a legnagyobb háborús vagy hadipari hitelt veszi fel, vagy venné fel, egyelőre még nem hagyták jól. Több mint 6000 milliárd forintot hadi gépezet, hadi anyag, hadi fegyverek gyártására. Hát ki akkor a vámszedője ennek? Kérdezem én, az a bank, aki normál banki tevékenységet folytat, vagy az energiacég, ami a világ, Isten tudja hány, 85-90 országában kereskedik azzal, amiért létrehozták. Olajjal, kenőanyaggal, stb. Tehát, és ez a borzasztó, hogy ez az Orbán által előráncigált fantom ellenségek, ezek épülnek be az emberek tudatába. Olyan mértékben és olyan intenzitással nyomják a kormányzati propagandát, hogy az emberek még azt el is hiszik, hogy tényleg ezek a nyavajás multicégek, ezek felelnek az egészért, miközben a valóság az, hogy van egy cáratyuska, aki úgy gondolta, hogy most neki rá kell tenyerelnie Ukrajnára, és egy hét alatt elfoglalja Ukrajnát. És ezt elfogadja.
Egyébként arról mit gondoltok, hogy mennyire juthat el az emberek tudatáig, agyáig, hogy például Amerika sok kérdésben mást mond, vagy lényeges kérdésekben, mint mi. Tehát például a 20 pontos békecsomagban benne van az amerikaiban, hogy Ukrajnát mégiscsak gyorsítva kéne 2027-ig felvenni az Unióba. Persze. Amire Magyarország azt mondja, hogy soha. Nem.
Ez egy nekem érdekes
egész Orbán beszédnek a narratívájából nekem az jön le, hogy Orbán most már egyetlen egy dologra játszik, hogy legalább az a tábor, aki rá szavaz, illetve aki most biztos Fidesz szavazó, legalább az maradjon meg.
És na de az a létszám nem elég jelen tudásunk szerint a győzelemhez.
Oké, csak...
A többit meg fenyegeti, és ez megint óriási hiba szerintem. De...
Igen, de azzal, hogy valakit fenyeget, az a pont az ellenkezőjét fogja elérni, tehát mondom. Ő nem fog. Ahogyan most a fiatalokhoz próbált megint szólni, szerintem az megint nem annyira sikerült, tehát én nem látnám azt, hogy a fiatalok tömege fog most innentől kezdve akkor a Fideszre szavazni. Tehát nekem az a benyomásom, hogy pont ezzel a narratívával, meg ezzel, hogy oké, Trump elnök az egy jó dolog, de azért nem fejtjük ki igazából, mint ahogyan például a mondjuk hosszú távú gazdasági víziót sem fejtett ki igazából Orbán, meg sem merte említeni az akkumulátoripart.
Persze.
Magyarországon, nyilván a mostani
volt
miatt.
Ez most nem cseng jól.
Tehát, mert egyébként se cseng jól. Tehát éppen ezért a narratíva, a szóhasználat, a gyűlöletre és a félelemre játszunk megint, ez a most meglévő magnak a megtartására való. Tehát nekem nagyon az a benyomásom, hogy ez egyfajta pánikreakció.
A másik, ami ellentmondás, hogy eddig ugye az volt a kormány magyarázata, hogy Trump és Amerika már békét teremtett volna, csak Európa gáncsoskodik.
Ki se tört volna
háború. Nem tudom, hogy volt-e időtök, de Marco Rubio ma beszédet mondott a müncheni konferencián, és abszolút hajtű kanyarszerű elfordulásként értelmezik a tavalyi G.D. Vance beszéd, ez ami ugye ledorongolt Európát. Most azt mondta, hogy közös gyökereink vannak, közös kultúránk vannak, egymás nélkül nem érdemes, közös jövőnk van, minden. Tehát átkarolta Európát. Egyébként ugye jön a jövő héten ide Rubio Orbánhoz. Tehát, hogy például ez mekkora ellenmondás, zavar-e ez bárkit?
Nem jut el az emberek nagy része, ez a probléma. Ugye aki a közszolgálatinak csúfolt rádiót és televíziót nézi, vagy olvassa a megyei lapokat.
Az összes híreket.
Tehát egyszerűen tényleg nem jut el hozzá. És hogyha eljutna hozzá, mondjuk azt, akkor se tudna ilyen mélységbe belemenni. Tehát a fő üzeneteket, a pár másodperces kijelentéseket még meghal és megért, de az a baj, hogy ilyen nüanszokra, amik persze nem nüanszok, hanem nagyon fontos és meghatározó részei az amerikai, illetve a magyar külpolitikának is, ezek nem jutnak el oda. Szóval sajnos ez túl bonyolult már.
Igen.
A Tisza párt a kapcsolatos miniszterelnöki részre szerintem több idő kell, mint ami most hátra van ebből a blogból, másfél perc, de ez a másfél perc mondjuk arra még elég, hogy mit szóltok azokhoz a celebekhez, akikkel Orbán fotókat, vagy akikről Orbán fotókat tett ki a saját honlapján. Zalatnai Sarota, Szabó Zsófi, akkor valami arab származású rapper, ilyen mellik kigombolt ingben, ilyen vastag fuchsokkal. Szóval, hogy de nyilvánvalóan van üzenete ennek, valami célja van, hogy őket hát rakja marketing. Ki a Facebook oldalára.
Hát, legfeljebb marketing.
Hogy valamikor van, régebben akadémikusok álltak a háta mögött.
Erre szokás.
Ez az üzenet.
Ha-hó fiatalok, mondta a miniszterelnök egy pár héttel ezelőtt. Na de erre a ha-hóra, már a ha-hót se szerintem értik a fiatalok. Ezek a, hát elnézést, nem akarok udvariatlan lenni, ezekről a másodlagos frissességű sztárokra ki kíváncsi? Már az idősebbek se. Hát,
de
mit, nem tudom, mit gondol erről. Megveszi őket, vélhetően, de hogy ennek milyen hatása ér ebben el akár egyetlen új választó, szavazó polgárt is, szerintem ez nagyon kétséges.
Minden ilyen rendezvényen ott vannak, ebből gondolom, hogy valami mérés csak hát, van, hogy hoznak politikai értelemben hát hatnak.
Valószínűleg. Vagy előre kifizették az éves
rendben.
Nem tudok más mondani, mert szánalmas. Részükről szánalmas.
Jó, hát akkor ennyi volt, kedves nézők, az első blokk, jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk még a miniszterelnöki beszéddel, de aztán majd áttérünk a lakásra, amit az egész ország ismer, és így megyünk tovább. Köszönjük szépen a türelmet, mint ígértem, azzal folytatjuk, hogy Orbán Viktor természetesen a Tisza pártról is viszonylag sokat beszélt a mai évértékelő beszédében. Azt mondta, hogy tulajdonképpen Brüsszelben gyártották le a németek, ami most egy számomra egy picit zavaros, mert hát Brüsszel Belgiumban van, de lehet, hogy ott vannak németek, akik pártokat gründolnak. Szóval erről mi a véleményetek? Régebben soha nem ejtették ki az ellenfél a kihívó nevét. Most meg már konkrétan a Tiszáról beszélnek. Negatív módon.
Hát szerintem most nyilván nem tisztem vitatkozni Orbán Viktorról, hogy most ki hozta létre a Tiszát, de nekem inkább az a benyomásom, hogy ezt a társadalom hozta létre. Az a fajta elégedetlenség, ami szépen gyűlemlik az országban, mióta igazából a Fidesz kormányhoz 2010 óta, vagy legalábbis mondjuk a 2014 óta. Ugye nagyon sokat beszéltek arról, hogy na ki fogja majd egyszer leváltani a Fidesz kormányt, és akkor ugye volt szó róla, hogy majd jön vissza a baloldal, aztán jön az, hogy majd akkor a jobb oldalról fogják a Fidesz leváltani, és utána, miután már nem sikerült sehonnan, akkor jött az a narratíva, hogy majd belülről. És jött egy ember, aki valamiért a jókor, jó pillanatban, jó karizmával maga köré tudta gyűjteni az embereket, és egyszerűen kipukkantak azok a lufik, amik hát mérges gázokat tartalmaztak, és egyszerűen szétterült az országba, és ettől lett egy ilyen euforikus hangulat. Most ez egy kicsit képzavar volt, amit mondtam, hogy a lufiból kijöttek a gázok, de hogy én nem gondolom, hogy ilyen bármiféle brüsszeli titkos szivarfüstös szobákban hozták létre, meg hát nyilván nem is ezt láttuk, ahogyan látjuk a Tisza fejlődését,
hát
hanem egyszerűen a társadalmi feszültséget.
Ez az egész létre. Szöveg tisztára emlékeztet a kommunista dumákra, amikor jöttek, hogy mert az imperialisták azok, és akkor azok ármánykodnak itt, és minden civil szervezet, amelyik valahogy megalakult, és elkezdett volna valami kritikát gyakorolni a mi kommunista, szocialista kormányunkra, azonnal hazaáruló lett, és az imperialisták által fizetett ügynök. Ez ugyanaz a duma. Én úgy gondolom, hogy nem is érdemes érdembe foglalkozni vele, mert egyszerűen süket szöveg, csak hülyítés.
Azért foglalkozom.
Saját még hívei hülyítése.
Igen, de Péter az előbb azt mondtad, hogy például ez ilyen finomságokat, amik nem finomságok, de mégis nehezen értik az emberek, mint például, hogy Marco Rubio gyakorlatilag békejobbot ajánlott Európának. Tehát, hogyha nem értik az emberek a finomságokat, akkor az ilyen nyersen megfogalmazott egyszerű összefüggéseknek nem dőlnek be. Tehát, hogy Európa a háborúpárti gonosz, és a Tisza pártot ők hozták létre, tehát ezért nem szabad a Tiszára szavazni. Ez egy három részből álló, nagyon egyszerű üzenet.
Jogos a felvetésed. Van nyilvánvalóan egy olyan hívő tagozata a Fidesznek, aki teljesen mindegy, hogy mi történik, ők ott állnak a vártán, és mindenképpen a Fideszre fognak szavazni. Viszont van egy olyan réteg, legalábbis én így látom, én nem vagyok elemző, se politológus, hogy a pénz szerepéről viszonylag kevés szó esik. Márpedig az, hogy a pénz most már két éve nem csorog lefelé, hanem az állami pénzek, a pályázati pénzek, a különböző megbízások egy bizonyos szűk körre koncentrálódnak, míg korábban ez a falvak, kisvárosok szintjére is lecsorgott ebből. De idesova azt mondom két év, de ez egy tetszőleges megközelítés csak, ez azóta ott nincs pénz. És azok az emberek, akik megszokták, hogy az ő vállalkozásuk megy azért, mert a nagy testvér nekik is juttat, azok most már gondokkal küzdködnek. És ezzel ez az egyik aspektus. A másik, amit te említettél, hogy olyan mértékű az elégedetlenség, az elkeseredettség, amit pénzzel már nagyon nehéz lenne amúgy is takarni. Mert minden magyar városlakó vagy falusi embernek a gyereke jár iskolába, megpróbál valamilyen tisztességes ellátáshoz jutni a kórházba vagy a rendelőintézetbe, és kap mondjuk egy csípőprotézis beépítésére két éves határidőt. És akkor nem beszéltünk még a nyugdíjak csökkenő reálértékéről, a magas inflációról, tehát van a realitás, amit nem lehet lehazudni. És van a hiányzó pénz a másik oldalon, és ez most már úgy adódik össze, hogy ezek viszonylag olyan egyszerű üzenetek, amit mindenki megért. És nyilvánvalóan, hogyha erre jön egy olyan hír, hogy mondjuk a magyar korrupció Európában az utolsó helyen van, magyarul itt van a legnagyobb korrupció.
Az első helyen.
Vagy az első helyen, tehát attól, hogy honnan nézzük, persze. És a fizetések vásárló ereje hol van, hol helyezkedik el, akkor már össze tudják rakni az egyszerű üzeneteket is, amelyek önmagukban lehet, hogy sokkal differenciáltabbak, sokkal részletesebbek.
Igen.
Oké, de ugyanakkor, tehát hogy amit mondasz, erre kell az ellenségkép.
Igen.
Mert az sokkal jobban meg lehet érteni. De ugyanakkor meg azt is vegyük észre, hogy az Orbán beszédben egyszerű, nem csak csúsztatások, hanem hazugságok
vannak.
Például amikor arról beszélt, hogy egy fiatalnak Magyarországon lehet a legkönnyebben lakáshoz jutni. Hát én nem tudom, idefelé jövet, én megnéztem, hogy Dániában és Svédországban egy fiatal, hogyha elkezd dolgozni, és az összes fizetését félreteszi, tehát semmire nem költ, akkor körülbelül 9 év alatt tudja összerakni azt a lakást, amit meg tud vásárolni, tehát amiben el tudja kezdeni az életét. Ez Magyarországon egy magyar fiatalnak 15-18 év. Akkor hogy van ez, hogy most Európában tényleg nálunk lehet a legkönnyebben? Értem én, hogy a 3%-os hitelre hegyezi ki ezt a dolgot, de ugyanakkor meg a lakásárak meg...
Na de hát, ha nem nő a lakáskínálat, és ráadnak egy csomó hitelt, akkor az minden ember, aki egy kicsit is ismeri a gazdaságot, tudja, hogy attól meg fognak emelkedni az árak. Meg is mondta mindenki előre, akkor, amikor bevezették. Tehát ráadásul egy óriási eladósodással együtt történik a dolog. Hány év lett volna arra, hogy foglalkozzanak fiataloknak bérlakás lehetőséggel és ilyenekkel, de hát eddig ez nem jutott eszükbe.
Térjünk még vissza Magyar Péterre, mert hát ő most itt az ellenség, meg a németek kreálmánya. Ugyanakkor ma találkozott a müncheni konferencián Donald Tuskkal, Merz kancellárral, az osztrák kancellárral, a horvát miniszterelnökkel, de most, hogy így beszélgettünk, ez megint kétféle módon hathat. Egyrészt a Fidesz tábor számára, na tessék, hát megmondtuk, ott van, most kapja az utasításokat, de a másik olvasat az, hogy mintha kezdenék elfogadni nemzetközi szinten, és nem alacsony szinten Magyar Pétert. Szerintetek melyik verzió, ami esélyesebb?
Hát valószínűleg az Orbán tudta ezt, hogy Magyar Péter ilyen találkozókat fog bonyolítani, és nyilván ez is benne volt abban, hogy ő róla azt állította, hogy ez brüsszeli kreálmány, és hogy hogy is mondta, hogy a helytartója.
Hát ezt már régóta mondják, tartótiszt, meg helytartó.
Tehát nyilván az lehet ebben az igaz, amit mondtál, hogy pont azt akarja bizonyítani, hogy na, látjátok, akkor most kapja éppen az utasításokat. És hogyha mellé tesszük azt, hogy az ember végigmegy az utcán, és nem tud úgy csukott szemmel végigmenni, hogy ne látszódjon egy ilyen otromba plakát, aminek pontosan ugyanez a témája, akkor
borzasztó.
Helyben vagyunk.
Borzasztó.
Bocsánat, nem szeretek idézni, de az egész botrány cunami kapcsán tegnap vagy tegnap előtt megszólalt a vidéki prókátor, aki ugye éppen 2 évvel ezelőtt kirobbantotta a kegyelmi ügyet. Erősebb beszélünk egy nem létező, hogy mondjam, aktusról egy...
Arról majd meg lesz bejátszó.
Igen, csak azt mondom, micsoda aránytévesztés ez. Hogy egy csomó fontos dologról nem beszélünk, helyette van ez, de ami érdekes, és a vidéki prokátor azt gondolom nagyon jól megfogalmazott valamit, engedjétek meg, hogy felolvassam. A magyar politikai élet ma pontosan olyan, amilyen Orbán jelleme és egyénisége. Úgy is mondhatnám, hogy Orbán beszennyezte a magyar politikát a jellemével. Azt gondolom, ez egy tűpontos megfogalmazás annak, ami az elmúlt 16 évben itt történt. Legyen szó külpolitikáról, legyen szó belpolitikáról, idős politikáról, gazdaságpolitikáról, mindenütt ez a szennyezés, ez érhető tette.
Mondjuk ebben azért akkor a társadalom is felelős, mert ha 10 millió ember hagyja, hogy beszennyezzék, ha ez az állítás igaz, akkor utána nem csodálkozhat, tehát vannak olyan országok, amelyeket lenézünk mondjuk, és teszem azt Romániában, csak egy pedagógus ügybe kimentek 200 000-en tüntetni, vagy a szerbriákok, nem tudom, kormányváltást fognak kiharcolni ott a lesajnált délvidéken, de csak egy mellé gondolat. Akkor megyünk tovább az egész ország által megismert szobába, ha nem is fizikai valóságában, de egy-két képet megmutatunk.
Pár perc elteltével Fogel Evelinnel bementünk az egész ország által megismert szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk.
Saját Facebook oldalára feltöltött videóban beszélt arról Magyar Péter, hogy mi történt abban a szobában, aminek fényképét a radnaimár.hu oldalra töltötték fel, a 2024. augusztus 3-ai dátumot írva a kép fölé. Magyar Péter szerint a felvételt illegálisan titkosszolgálati módszerekkel készítették, és volt barátnője ebben az orosz típusú kompromatban közreműködött. A 444 megkeresésére Fogel Evelin azt mondta, elszomorítja, hogy volt párja ezzel vádolja, és hogy józan eszű ember nem gondolhatja, hogy ebben közreműködött. És pont annyit tud a videóról, mint bárki más. Fogel Evelin hozzátette, kész közösen jogi lépéseket tenni, de ehhez az kell, hogy Magyar Péter is belássa, mindketten áldozatok. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, feljelentést tesz a megfelelő hatóságoknál, a többi közt leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazása és tiltott adatszerzés büntette miatt.
A bejátszás alatt rákattintottam erre az oldalra, lesz, ami lesz alapon, de nincs változás, ugyanúgy áll, mint ahogy önök láthatták, kedves nézők. Az első kérdésem, hogy szerintetek azok után, hogy Magyar Péter tehát ezt az elővágást megtette, ki fog jönni bármilyen videó, illetve ha mondjuk kijön, akkor mi lesz a hangsúly egy együttléten, vagy a fehér poron?
Hát nekem van egy gyanúm, az, hogy holnap fog kijönni valami, mert hogy holnap lesz Magyar Péternek a... Igen. Értékelője. Tehát el tudom képzelni, hogy akkorra időzíti a Fidesz. Egyébként, ha súmázhatom ezt az egészet, akkor nem tudom, hallottatok róla, hogy a Gödi akkumulátorgyárban milyen komoly dolgok történtek?
Hát persze.
Hát nem nagyon beszélnek.
Majd még fogunk arról beszélni.
Tudom, csak hogy nyilván ennek a tevelés.
Ja, tudjuk, semmi.
De hát egy csomó, az előbb mondtam, mert egy csomó mindenről nem beszéltünk a Szöldő utca utóéletéről, nem beszéltünk a fővárost is sújtó szolidaritásadról, nem beszélünk arról, hogy Kecskeméten és Keszthelyen leszedik a politikai uszító plakátokat.
Jó, de ezek egyébként mind, ezek az újabb botrányok, amik a kormányra nézve terhelők, mind egymást oltották ki eddig. Ez a szoba, ez annyiban más, hogy ez most végre az ellenfélem van egy fogást találat.
Oké, csak arra akartam az előbb célozni, hogy nyilván ez az egyik legnagyobb, és nem is értem, hogy miért nem a világ legnagyobb botránya, ez a, de majd beszélünk róla nyilván a Gödi akkumulátor ügy, tehát nyilván ennek a terelésére jött ki most ez a nem is...
Nem ez a nem létező videó. Hát egyelőre nem létező videóról
beszélünk. De lesz valami.
Az is lehet, hogy létezik ez a videó, viszont azt is el tudom képzelni, hogy ezt egyáltalán nem fogják egyébként még holnap sem, meg soha nyilvánosságra hozni, ugyanis azt ne felejtsük el, hogy a célját már elérte a dolog. Tehát az, hogy elterelje valamiről a figyelmet, még pedig azzal érte el, hogy egy ország internetes közössége mozdult meg, és ezernyi jobbnál jobb, meg rosszabbnál rosszabb mémeket gyártott belőle. Tehát, hogy annyira elterjedt, akár a vicces mémek, hogy ezzel már elérte.
Jó, de azért nézzük a negatív dolgot, mert tehát, hogy ne csak arra futtassuk ki, hogy ki állhat mögötte, hanem egyrészt Magyar Péter szerepét is majd szeretném végigvenni, de először Fogge Levelin. Tehát van-e olyan, hogy valaki pont egy olyan lakásba invitálja a volt barátját hajnal 5-kor, amiről utóbb kiderül, hogy egyrészt van drognak tűnő anyag, meg be van kamerázva elég profi módon a lakást. Tehát, mert ő ugye mossa kezét, hogy nem gondoljátok, hogy én tettem oda a kamerát, hát azt nyilván nem, de hogy esetleg tudhatta, hogy milyen lakás, az még akár lehet is, de lehet, hogy nem.
Ez a Zsolt Péternél olvastam, hogy ez a mézes csupor hadművelet milyen eredményre vezetett? Hát egyik eredmény, amit mondtál, hogy ez a hölgy azért ez nagyon mélyre elásta magát, nem tudja magáról szerintem se lemosni azt, hogy ő volt itt a csali, és ő vitte be erre a helyszínre. Mert különben hogy? Hát szóval a budapesti belváros miért pont abban a szobában? Miért pont akkor? És miért lehet az, hogy ez a bizonyos apartman vagy lakás egy kormány közeli, véletlenül egy kormány közeli cégnek a tulajdonában van. Tehát itt azért egy csomó kérdőjel van, amit a időközben is ugye kedd óta van ez a mém cunami, vagy bárminek nevezzük. Kedd óta ezekre a kérdésekre csak felvetés szintjén sem kaptunk választ még.
Viszont van még néhány kérdésem, ami Magyar Péterrel kapcsolatos, vagy még mondana valamit?
Hát én csak annyit, hogy egyre kevésbé tudom elképzelni, hogy közzé tegyék azt a videót, amit ott egy olyan videót, ahova oda ez a két ember bemegy, és ott szexuális életet élnek. Én szerintem ez egyáltalán nem a Magyar Péter ellen fordulna. Mert ez
hát arról
nem beszélve, igen, hogy nyilvánvalóan bűncselekmény.
Hát igen, bármire hozzák az egy elég hosszú
ez teljesen egyértelmű, hogy bűncselekmény az, aki oda tette, az, aki fölvette és ha közé teszik, az meg pláne.
Aki felhasználja.
Hát aki persze felhasználja. Tehát én egyre kevésbé hiszem, lehet, hogy az eredeti terv az volt, hogy majd közé teszik, de egyre kevésbé hiszem, hogy tényleg közé teszik, ha csak nem egy-két villanást, itt-ott egy fotót, vagy valami ilyesmi.
De az ugyanaz.
Csak ez az egyik ok, amiért egyre erősebb undort érzek egyébként, mert ez olyan ocsmány, ez egyébként tiszta orosz technika, az oroszok szokták ezt csinálni, hogy szexuális aktusokkal.
Hát nem csak az oroszok, azért minden titkos
szolgálatnál ismertek. Hát mindenki csinál titkos szolgálatok, de az oroszoknak ez a kompromat, ez már nagyon régi játékuk.
Akkor nézzük Magyar Péter, tehát amikor ez az augusztus 3-i nap elkövetkezett, 24-ben, akkor már 30%-kal berobbant a pártja az EP választáson, tehát már nem egy feltörekvő, de nem tudjuk mire képes párt, hanem egy nagyon komoly párt.
Hát és meg volt már a párt? 24-én? 24-ben?
Hát akkor volt az EP választás. Az EP választás az júniusban volt.
Ja, igen.
Hát túl voltak az EP választáson, ő maga személyesen túl volt az 5 kert botrányon, ami után azt mondta, hogy ilyen butaságot, hülyeséget többet nem csinál, hogy hagyja magát ilyen helyzetbe hozni. Ezek után hogy mehet el hajnali 5-kor azzal a volt barátnővel egy ismeretlen lakásba, akiről ő maga mondja, hogy már azért szakítottak, mert zsarolgatta.
De, ja igen. Tehát ez... Bár a nyilvánvaló zsarolás és a feljelentés az később történt.
Igen, de zsarolgathatta.
Hát szerintem ezt tekintsük költői kérdésnek, tehát mondhatjuk azt, hogy ifjúság, vagy
fiatalság, bolondság, így van.
De szerintem egyébként Magyar Péter is föltette már magának ezt a kérdést, hát hogy hogy mehetett rá
erre.
Csak
mivel ezért kénytelenek vagyunk kivesézni, akkor közelítsünk onnan, hogy egy ilyen pártban, ami a tényleg berobbant legnagyobb ellenzéki párt, nincs egy kabinetfőnök, egy biztonsági ember, aki azt mondja, hogy elnök úr, oda te biztos nem mész be, vagy elmennek a gangig. Figyelj, életveszély, viszontlátás.
Szerintem akkor még nem volt.
De ilyen. A másik meg az, hogy tényleg micsoda, azért gondoljunk bele, micsoda botrány. Egy felnőtt ivarérat férfi, és egy hasonló korú hölgy egy este nemi kapcsolatba, konszenzuális kapcsolatra elé. Én most tanultam meg ezt a szót.
Hát, hogy szóval, nincs kényszerítésben legyen, és mindenki
akarja.
Na, de
micsoda botrány ez? Ugye valaki Bayer Zsoltot idézte, aki azt mondta az egyik éppen, egyik aktuális Fidesz botrány kapcsán, hogy arra várok, hogy előjöjjön valaki a Fideszből, két felnőtt ember, két heteroszexuális, és kapcsolatot létesítsenek. Hát ilyet, és közös beleegyezéssel. Konszenzuális, igen. Szóval,
jó, de
amúgy nekem van egy. Szóval egyszerűen nem botrány, fogom.
Nem botrány, csak hogy,
hogy
utólag már látjuk, hogy nagy bajba sodorta magát Magyar Péter, és én meg visszafejtem, azt mondom, hogy ott egy ilyen méretű pártnál már kell lennie egy stábnak, aki meg kell lenni egy belső veszélyezetnek.
De miért sodorta magát nagy bajba?
Utólag. Hát mert most erről beszélgetünk, és az előbb mondtad, hogy nem erről kéne, és mondtál hát, 15 másik
ja, ilyet. Értem, tehát akkor nem Magyar Péter sodorta magát bajba, hanem az ország van bajba. Egyrészt a közbeszédnek az állapotán, meg a színvonalán.
Meg az akciók miatt.
Hát... De egyébként nekem volna egy megfejtésem arra, hogy miért gondolták jó ötletnek, akárki csinálta, most szándékosan nem akarom azt állítani, hogy ezt a Fidesz csinálta, mert ezt nyilván tagadják. De hogy miért jó ötlet? Gondoljatok abba bele, hogy mióta Orbán Viktor a miniszterelnök, csak olyan rendszert épít, hogy ő az apu. Ugye? Tehát egy ilyen, én vagyok az, aki irányítok mindent, és mindenki tőlem függ. Tehát egy apa figura az Orbán Viktor. Erre tanítja az Kereszt. Országot, erre szoktatja aha. az országot. De most jelentkezett egy jelölt, és az ország szemében apa szerepre jelentkezett ez a jelölt, és hogyha ezt a másik jelöltet mondjuk egy szexuális aktus közben látná a gyermek, vagyis az ország, akkor az azért lenne baj, mert mindannyiunkban ott van az a gyermek, aki egyébként a szüleit aszexuálisnak tekinti mindig. Tehát egy gyermeket nem tudja elképzelni, hogy a szülei ilyet csinálnak. Tehát, hogy valahogy a gyermeki lelkünkre próbálnak azzal hatni, hogy lám-lám ilyet csinál, akkor ettől lehet ez megbotránkoztató.
Hát szerintem ez egyébként ez olyan társadalmakra igaz, ahol az emberek azt várják el, hogy az állam, meg az első számú vezető, mint jó apuka, irányíts őket, karolját őket. Én erre nagyon-nagyon nem vágyom, ezért bírom az olaszokat.
Hát, mert én sem vágyom, de az Orbán ezt a rendszert igen, alakítja ki.
Tehát ő ellene kell állni szerintem.
Az a borzasztó, hogy itt vannak bocsánat. Valódi gyermekek.
Igen,
az
meg a
más. Az egy más kérdés, bizony. De a társadalom nem lehet.
És egy családbarát kormány, és még csak nem is kizárólag a Magyar Péter gyerekeire gondolok, bár elsősorban az a fontos, hanem egyéb gyerekekre. Hát mit mutat
folytatjuk
ez? Hova
a
megy
után,
ez már?
Hogy még van benned.
Egy mondat csak, hogy...
Akkor inkább most.
Az, hogy gondoljuk vissza az elmúlt néhány évre, ami a Fidesz-el kapcsolatos és nemi orientációjú botrány, az nem az egészséges erotika, hogy így mondjam, és egy film címet idézek, gondoljunk csak a Szájjelre, Bese atyára, a Zsolti bácsikra.
Pedofiliára hát bár, egyáltalán.
Bármi, ami az mind olyan, ami valóban botrányos. Szembe ezzel, ami azt gondolom, hogy egy, hát Istenem, megesik.
Ahhoz de, képest, hogy nincs felvétel, nem tudjuk, hogy mi van pontosabban. Egész jól elbeszélgettük 20 percben. Kedves nézők, egy újabb reklám jön, de aztán még folytatjuk, de már Göddel, Lázár infókkal és inflációval. Köszönjük szépen a türelmet, mondtam, hogy megyünk a Gödi akkumulátorgyárhoz, de Még Lantos Mihályban maradt egy gondolat Magyar Péter ügyével kapcsolatban. Parancsolj.
Hát arról beszéltünk itt a szünetben, hogy igazából Magyar Péterből egy áldozatot csinálnak azzal, és pont ugye visszajára fordul a dolog, mondhatnám a fagyi visszanyal. Tehát, hogy áldozatot csinálnak azzal, hogy az ország egyik fele azt mondja, hogy oké, teljesen egészséges ember, nem volt ebben semmi probléma, a másik fele meg ugyanezt mondja, csak éppen sajnálja, hogy ilyen helyzetbe hozták. Tehát szerintem pont, hogy kontraproduktív ez az egész történet.
Hát mondhatnám erre azt, hogy majd április 12-én meglátjuk, de nem mondom ezt, mert elcsépelt volna. Azt mondom, hogy akkor nézzük meg a Gödi bejátszásunkat.
A hét elején robbant a hír, hogy 2023 tavaszán olyan titkosszolgálati jelentés került a magyar kormány elé, ami szerint a Gödi Samsung akugyárban a korábban ismertnél jóval súlyosabb mérgezések történtek. Mindenről a Telex írt. A portál szerint volt olyan dolgozó, akit a határértéket 510-szeresen meghaladó rákkeltő vegyi anyag belégzésének tettek ki. Állításuk szerint ennek ellenére az akkori kormányülésen például Szijjártó Péter a gyár bezárása ellen lobbizott.
5 kilométerrel lakom a gyártól.
Ezért kérdezem azt, hogy mit tenne akkor?
Ön szerint életszerű. 5 kilométerrel lakva a gyártól életszerű. Hogy én hozzájárulok egy mérgező tevékenység folytatásához.
Ha nem mit tenne, ha nem ezt tenné, hanem mondjuk megtörtént volna ez a kormányülés, amiről ön azt állítja, hogy nem történt ilyen
kormányülés. De ne hazudjanak, meg ne terjesztenek hazugságot, mert nem volt ilyen.
A Partizán azt is felidézte, hogy 2024-ben a gyár 81 tonna magzatkárosító oldószert engedett ki, illetve korábban fehér hab jött ki a Gödi üzemből.
Szóval ez az egész botrány tulajdonképpen két irányban is nagyon negatív hatással van. A gyáron belül a dolgozók egészségére, meg a környezet, tehát a gyárat körülvevő régió életére. Szerencsé, hogy itt van körünkben egy orvos, hadd kérdezze meg Erzsébet, hogy ezek az anyagok, mondjuk amik a gyáron belül szállnak a porban, ezek mit és mennyi idő alatt okozhatnak?
Hát ami a gyáron belül van, azok hosszabb távon okoznak, azok olyan rákkeltő hatásúak lehetnek, bekerül a szervezetbe, és azok lassan fejtik ki a hatásukat. Tehát ugye könnyen lehet azt mondani, hogy nem történt egészségkárosodás, ugye?
Mert még nem láthatjuk.
Amiben éppen az a hazugság, hogy még nem jöttek ki az eredmények, hanem majd, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 20 év múlva. Pont ezért kell az ilyen vegyi üzemeket nagyon komolyan nyilvántartani, minden expozíciós lehetőséget, hogy utólag nyomon lehessen követni, hogy okozott-e valamit. Az, hogy a magzatkárosító vegyület a levegőbe és a vízbe kerül, az rövidebb távon elvileg már megjelenhet, mert ugye a magzatkárosítás, ha egy éppenséggel egy állapotos nőt komolyan ér egy ilyen expozíció, akkor viszonylag hamarabb megjelenhet ennek a következménye. Hát remélem, hogy ez az expozíció nem volt ennyire durva, bár elég csúnya adatokat mondtak, de hát egyiknek se volna szabad megtörténni.
Például
se bent, se kint.
Az a megoldás, hogy amikor látták, hogy bizonyos dolgozók vizeletében megmutatkozik ez a határérték túllépés, akkor egyszerűen fizikailag más helyre tették néhány hétre. Ez mennyit számít?
Ez mindig azon múlik, hogy az adott anyag az mennyi ideig marad a szervezetben. Ezzel legfeljebb azt tudták elérni, hogy ne fokozódjon. Tehát volt egy expozíció, kialakult egy érték a vérben, és utána, ha 3 hétig nem teszik ki expozíciónak, és az az anyag mondjuk az ürülék ki tud ürülni belőle, a vizelettel, széklettel, verítékkel, akárhogy, akkor annak csökkenhet a határértéke. Csak azt ugye pontosan tudni kell, hogy az hova épül be, mert ugye vannak olyan fémek, amik a csontokba épülnek be, és nem ürülnek ki. Lehet, hogy a vérből eltűnik a határérték, de közben beépülhet csontokba, a szövetekbe. Tehát nagyon, nagyon komoly dolog ez, és nagyon nagy botrány, hogyha az mindig az, és ugye azt nem vitatta senki, hogy volt titkosszolgálati jelentés. Ki bízta meg a titkosszolgálatot?
Hát mindenki nem bízhatja
meg. Hát csak a kormány bízhatja meg. Tehát akkor ez, és eddig is zavart, hogy ezt a kérdést nem tették fel, hogy akkor Volt titkos szolgálati jelentés? Hát akkor csak kellett valami olyan megbízónak lenni, aki tudta, hogy ott komoly bajok vannak.
Igen, de erre az a válasz, hogy tudtuk, hogy vannak bajok, mert a gyár maga jelezte egyébként, így indult vizsgálat többször is, de megoldották.
Tehát a hatóság... De nem jelezte a gyár, azért kellett a titkos szolgálat.
Hát illetve hamis adatokat adott.
Ha nem hamis adatokat adtak volna, akkor nem kellett volna a titkos szolgálati vizsgálat.
Hát, én nekem egyébként az a benyomásom erről az egész sztoriról, hogy egyszerűen a kormány nem bírta a Samsunggal. Én ma láttam ma délután egy videót, egy fiatal srác készítette és publikálta, és azzal kezdte, hogy ő a Samsungban dolgozott, ebben a Gödi gyárban dolgozott, és egy jó hosszú videó ecsetelte, hogy mi minden történik. És hát tulajdonképpen ugyanazt mondta el, mint amiről szól egyébként a Telex cikke, és ő mondta is, hogy igen, pontosan tudja, és ő látta, hogy ez történik, és ő elmondta azt is, hogy hogyan rotálták az embereket, tehát még a szó is borzalmas, tehát magyarul az egészséges emberek, és hogy azt mondja, hogy ez a dél-koreai cégben, tehát ez teljesen természetes volt, hogy aki dél-koreai, az ugye fölül van, egyelejebb a magyarok, és aztán az ukrán, meg a filipinok, azt mondja, azok pedig abszolút cserélhetők. Tehát én nekem az a benyomásom, hogy valójában a kormány egyszerűen nem bírta a Samsunggal, tehát hogy annyira más kultúra.
Igen,
és annyira...
Ezt mondjak annyira... valamit, olvastam, hogy Dél-Koreában ez a cég 40 évig szakszervezetek nélkül működött, egyszerűen nem volt létjogosultság.
És így sem működött.
Csak nagyon kicsi a létszám, igen.
De most én csak a rendzést megint visszatérek a pénzhez. Ha jól olvastam, akkor egy 187 milliárd forintos állami támogatást kapott.
Most nem
most 133-at, igen, most.
Tehát egy fejlesztéshez.
És tehát magyarul fizetünk azért, hogy megmérgezzenek minket nagyon vulgárisan.
Hát nyilván nem ez volt a cél, de most...
Persze, de a másik oldalon az van, hogy kiderültek eddig is kisebb stiklik, szennyezések, stb. Kapott 10 meg 20 millió forintos bírságot, ami bizonyára elretentette őket a további környezetszennyezés.
Meg sem érzik nyilvánvalóan.
De itt nem arról van szó, hogy egy gyár van, hát tényleg már számolatlanul 1000 milliárd fölött van az a kormányzati támogatás a mi pénzünkből, a mi adónkból, amit különböző akugyáraknak a létesítésére, továbbfejlesztésére.
Konkrétan megvan ez a szám, 4000 milliárd volt beruházás ösztönzése kormányzati pénz 2024-ben, ez volt a második legjobb éve, mert Szijjártó Péter dicsekedett el.
Igen, de az arra nagyon fontos fölhívni a figyelmet, hogy 2023 mérgezés, ilyen-olyan, te akármilyen büntetés, és ezek után kaptak óriási pénzt, és annak nem az volt a feltétele, hogy de soha többet.
Hát
szűrőberendezés, az összes izé, és nincs is benne új munkahelyteremtés. Ebbe ez az igazi, aztán mégiscsak erőteljesen botrányos dolog, hogy most nagyon tiltakoznak a szennyezés miatt. Miért adnak egy ilyen cégnek, amelyik nem tartja be a magyar törvényeket és feltételeket? Miért adnak ekkora támogatást?
Szerintem a halálvámszedő.
Ez Magyar Péter visszalőrése volt, igen.
Meg a Shell a halálvámszedője, mikor itt van Pest határába, ami tényleg már elnézést nem akarom dramatizálni a dolgot, de ezt nem lehet eléggé dramatizálni.
Jó, kénytelenek a kormány álláspontját megjeleníteni, mert nem jöttek el megint. Ők azt mondják, hogy Göd önkormányzata rendben találta a különféle korrekciók után a gyár működését. Aha. Te pedig, Mihály, azt mondtad, hogy amit Szijjártó Péter mondott, hogy hát agyrém, hogy ő ott lakik 5 kilométerre, csak nem adnak ki egy olyan engedélyt, amitől ő 5 kilométerre lakik, mármint a gyártól.
Számomra ez a legdöbbenetesebb az egész sztoriban. Mégpedig az, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nem bíztak egyszerűen a gyárra, és szerintem a kormány abba lavírozta magát, hogy a Samsung és annak az akkumulátor üzeme az egy olyan húzó erő az összes többi cégnek, hogyha a Samsung itt van Magyarországon, akkor mi is menjünk Magyarországra. Igen. És akkor a Samsung egyszerűen azt csinált, amit akart. És nem érdekelte őket, hogy most a kormány előír, nem tudom, mit meg, hogy megbírságolja őket 10 millióra, nyilván az megint csak nem. És az, amire mondtam, hogy a legdöbbenetesebb a számomra az, hogy igen, Szijjártó Péter ott lakik 5 kilométerre, akkor ezek szerint a hatalom az fontosabb, mint a családja egészsége.
Hol van?
Ugyanis azt hol akarom mondani,
hogy... Hol lakik ő? A Duna melyik partján lakik?
Dunakeszin. De ugye ebbe az az érdekes, hogy a hatalomért, tehát az, hogy megtartani ezt a pénzt és a hatalmat, meg egyáltalán a kormányzatot, azért képes akár még ezt is beáldozni. Tehát, hogy szerintem
hát ez csak egy külső narratíva az ő szemszögéből nyilván, hogy nem történt semmi probléma, tehát akkor mi...
Értelek, viszont hogyha nem tudott a kormány arról, hogy a Samsung mérgezi a környezetét, a dolgozóit, stb., akkor nagyon nagy baj van, hogyha erről nem tudott a kormány, mert most ezt mondják tulajdonképpen.
Ez viszont cáfolja Komját Imre, aki tegnap itt volt az egyenes beszélben.
Viszont,
és elmondta, hogy a parlamentben
is volt, így
elmondta a fejjelentést, tehát úgyhogy biztos, hogy tudniuk kellett róla.
Oké, tehát akkor kanyarodjunk vissza, hogyha a kormány tud arról, hogy a környezetet mérgezik, és ez, akit említettem, aki a videóban is elmondja, hogy amikor valami vegyi anyag kiömlött, akkor egyszerűen csak slaggal letakarították, és az ment a csatornába. Tehát, hogyha erről nem tud a kormány, akkor nagy baj van, nyilván tud róla. Ha meg tud róla, és mégis ott lakik 5 kilométer, akkor meg még nagyobb
baj. És nem követeli meg a változtatást.
Egyébként egy fél mondata céloztál arra, hogy a Gödi polgármester az mindent rendbe talál.
Kammerer Zoltánról
a volt élsportolóról van szó, aki három vagy négy nappal ezelőtt feltette egy nyílt levelet a polgároknak, és tényleg azt mondta, itt semmi látnivaló, itt minden rendben van. Én néztem, körülbelül egy óra alatt 1500 hozzászólás volt, és nem olvastam el az összeset, de azt gondolom, hogyha ezek a gödi polgárok oda mennének a polgármesteri hivatal elé, és számon kérnék a polgármestert, hogy miért a nagyvállalat, miért egy súlyosan környezetszennyező nagyvállalat érdekeit védi, azok helyett, akik itt élnek és dolgoznak, azt hiszem, ez egy érdekes szituáció lenne.
Hát a gödieknél pattog a labda, ha valakinek érdekében áll most... tudni a valóságot. Jó, még egy aspektusra hadd térjek ki, nem tudom, hogy nektek lehet, hogy ellenszenves lesz, hogy ezt behozom, de Magyar Péter is megszólalt ebben az ügyben, és azt mondta, hogy idehozzák ezeket a vendégmunkásokat, akiknek nincs pénzük, és hát hogy nem, másnap kiderült, hogy az állatkertből eltűntek a kacsák, de meg az aranyhalak.
Valami egyértel...
Városligeti tó lett
tudom,
a vége.
Lehet, hogy a vége az, de egy picit ez olyan volt nekem, mint amikor Donald Trump kampányolt azzal, hogy Springfieldben megeszik a kutyákat, macskákat, a bevándorlók. Erről mit gondoltak?
Ennek most, utána azt mondta, hogy arra akarta felhívni a figyelmet, hogy kriminális körülmények között tartják ezeket az idehozott vendégmunkásokat. Ez volt, utólag
de
a magyarázat, hogy nem
az,
rendes kaja.
Az aranyalak meg a kacsák. Igen. Valaki kiszámolt, hogy egy kiló kacsa 4900, egy állatkertibe ugró 5900, tehát már a matek se jön ki.
Nem tudom, valamilyen tóból.
A városlegeti tó, tényleg vannak.
Nem valahol.
De megvan, mindenki meg lehet nyugtatni, mindenki.
Megvan.
Megvannak a kacsák.
Igen.
Aranyhalat nem tudom, de hát az...
Nincs ebben benne egy picit hergelés
hát, de
külföldi munkavállalók ellen?
Nem, a munkavállalók...
Azt nem tudom, mert mondom, a cél az volt, hogy felhívja a figyelmet, hogy idehozzák a külföldi munkavállalókat, és kriminális körülmények között hát, tartják
nem
őket.
Tudom, akkor nem sikerült jól.
Nem sikerült jól. Ez nem sikerült
finom
jól.
Finoman szóval, jó. Nem csak Magyar Péter akarta felhívni a kriminális dolgokra a figyelmet, hanem azon tüntetők is, akik most már sokadjára emlékeztetik Lázár János, hogy a WC pucolós eszmefutatása még nincs teljesen megbocsájtva, nézzük a bejátszást.
Akárcsak szerdán Győrben, csütörtökön Pécelen is fújolásokkal és bekiabálásokkal kezdődött a Lázár Info, az építési és közlekedési miniszter lakossági fóruma. A tárcavezető az ellene tüntetőket uszítóknak és ukrán párti uraknak nevezte. Lázár emelt hangon ujjával a bekiabálók felé mutatva azt mondta, Ők a tiszások, jól nézzétek meg őket, írja a HVG. A Pécceli Lázár infón ott volt a trombitás Szabó Bálint is, aki végig a színpad mellől videózta Lázárt és egy fekete WC-kefét szorongatott. Ezután a tiltakozók elkezdték skandálni, hogy mocskos Fidesz, mire Lázár János a színpadon állva a mikrofonba azt ismételgette, hogy hajrá Magyarország, hajrá Fidesz.
Hát volt néhány pillanat, talán egy perc is, amikor a tüntetők hangja volt erősebb, a mocskos Fidesz, és nem sikerült elnyomni. Egyébként Lázár János azt mondta az első, a botrányos gondolatmenetét követően, arra kérdése, hogy mekkora kárt okozott ezzel a Fidesznek, hogy az sem tudható, hogy okozott-e. A kérdésem az, hogy így egy-két hét távlatából mi a benyomásatok? Mert ugye konkrétan erre nincs mérés, vagy én nem láttam, de benyomásatok lehet, hogy okozott ezzel, vagy nem, vagy hát, sikerült csillapítani.
Azt én nem tudom megmondani, hogy okozott-e kárt, és azt meg pláne, hogy mekkorát. Viszont azt érdemes észrevenni, hogy ugye Lázár Jánosnak mi volt a szerepe eddig. Tehát Lázár János az az ember, aki úgy vállalható, mert a modora, a stílusa, a közvetlensége, és ezért ki lehet küldeni ellenőrzetlen közönség elé. Ezt most aláhúzom ezt a szót, mert ugye nem nagyon csinálja meg más, Lázáron kívül. És azzal, hogy ugye Lázárnak, tehát az, hogy fárad, mert az teljesen természetes dolog, hiszen azért ilyen tempót nagyon nehéz bírni, és hibázik közben, és hibázott egy nem is aprót. Tehát az, hogy ugye a cigányokat tartaléknak nevezte, és ugye tudjuk, hogy mivel hozta összefüggésbe, és a következő fórumokon már megjelentek cigány emberek, és ott számon kérték. Amúgy normálisan és teljesen kulturált körülmények között. Csak hogy ez felbátorította azokat az embereket, akik egyébként a Lázár infóra vagy nem akartak kimenni, vagy kimentek, és nem szóltak hozzá. És most viszont eljutottunk oda, és nem csoda, hogy ez a jó modort mutató ember pont a visszájára fordul, és egyre dühösebb, és egyre agresszívebb megnyilvánulást csinál, hiszen akik most felbátorodtak, és kimennek a Lázár infóra, és skandálnak, és kellemetlen kérdéseket tesznek föl, azok most megpróbálják leverni a Fidesz összes bűnét Lázár Jánoson, mert ő az egyetlen, akihez hozzá lehet férni. Tehát én valahol sajnálom Lázár Jánost egyébként.
Hát, jó, mert azért pofonért.
Hát szóval... helyben ment a pofonért, ez abszolút. Tehát, hogy nem abban az értelemben sajnálom, hogy mondjuk be tudnám fogadni a házamba, hogyha a menedéket kér, emberbaráti szeretetből nyilván.
Nem példátlan dolog egyébként az, hogy ilyen lakossági tiltakozások vannak. Én nagyon jól emlékszem rá, hogy a Fidesz szervezésében hány ilyen alkalom volt, amikor a Fidesz-szel szemben álló pártok gyűlésére odaküldtek embereket tiltakozni, kiabálni, dobálózni, stb. Az elmúlt években én elég sok ilyen példát tudok. Eddig, ugye, ha a Fidesz nem megy ki az emberek közé, ugye Orbán Viktor mindig csak a sajátjai előtt beszél, akkor nyilván nem lesznek olyanok, akik ott tiltakozni fognak, de ha kimennek az emberek közé, akkor azt lehet látni, hogy az emberek felbátorodtak. És most már oda mernek menni, és megmerik mondani, hogy mi a véleményük.
Egy borzasztó stratégiai döntés volt Győrbe menni, ahol éppen most 1,7 milliárd forintot keresnek a korábbi fideszes cégvezetőkön, és ahol egy nagyon komoly lakossági ellenállás és tiltakozás van, amiatt, hogy eltűnt jelentős összeg. Oda küldeni ilyenkor Lázárt, hogy ő majd állja a nyilvesszőket, azt gondolom alapvető stratégiai hiba volt.
Köszönöm szépen a kedves vendégeknek, itt lezuhant egy mikroport, riadalomra semmi ok. Lázár János egyébként azt mondta, hogy a választás szerinte 50-50, úgyhogy ez mindenképp témát ad az elkövetkezendő hetekre egészen április 12-ig. Jövő héten már Somos András számít ismét az önök figyelmére. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra!